Intézet kutatásért felelős igazgatója és a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallottak. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságtól az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson jelölő szervezetként indulni szándékozó pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok. A választáson jelöltet vagy listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek a Nemzeti Választási Bizottságtól kell kérniük a nyilvántartásba vételüket. A pártok közös jelöltet és országos listát állíthatnak, de mint jelölő szervezeteket külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A bizottságnak a bejelentéstől számított 4 napon belül kell döntenie a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét. A jogerősen nyilvántartásba vett párt, mint jelölő szervezet ajánlóívet igényelhet, ajánlást gyűjthet, jelöltet listát állíthat, jelöltjének listájának jogerős nyilvántartásba vételét követően a választási bizottságokban megbízott tagot delegálhat, választási kampányt folytathat. Az országos nemzetiségi önkormányzat szintén jogosult ezekre, azzal, hogy csak országos listát állíthatnak, egyéni jelöltet nem. A kisgyermeknevelő képzésekben résztvevők 2026-ban is igényelhetnek ösztöndíj támogatást, hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár. Kiemelték, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plus egyik kijelölt stratégiai területe a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés támogatása. A 2024. decemberében indult kiemelt projekthez a magyar kormány és az Európai Unió 5,62 milliárd forint visszanemtérítendő támogatása. Biztosít. A projektben visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek ösztöndíj formájában a magyar vidéki településeken élő kisgyermekgondozó nevelő technikumi képzésben aktív tanulók, valamint a csecsemő és kisgyermeknevelői alapképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. A Magyar Államkincstárhoz 2025. decemberéig több mint 2100 támogatási kérelem érkezett, több mint 1900 tanuló és hallgató részére folyósítottak támogatást az ország 7 régiójában. Az ösztöndíj támogatott tanulóknak és hallgatóknak vállalniuk kell, hogy tanulmányaik befejezését követően a bölcsödei ellátásban helyezkednek el. A támogatási kérelmek beadására 2026-ban is nyitott a lehetőség a pályázati követelményeknek megfelelően a keret kimerüléséig. Természetvédelmi fejlesztések kezdődnek a Hortobágyon. A természetvédelmi fejlesztési források több mint kétharmadát a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, veszélyeztetett fajok megőrzésére, valamint a rendszeres természetvédelmi kezelés feltételeinek javítására fordítja a kormány, mondta az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára Hortobágy községben. Rácz András kiemelte, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plus révén 42 milliárd forint áll rendelkezésre természetvédelmi beruházásokra. E forráskeret felhasználásával 2025-ben 60 kiemelt beruházás megvalósítása indult el, amelyek együttesen mintegy 100 ezer hektárnyi Natura 2000 területet érintenek. A hortobágyi projekt 3 milliárd forint támogatással valósul meg, a magyar szürke szarvasmarhával és házi bivajjal legeltetéssel kezelt több mint 6000 hektár védett területen 39 hónap alatt. Ebben az időszakban 3 téli állattartó telep és egy gépműhely újul meg. Összesen 41-en vehetnek részt a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány állatvédelmi ösztöndíj programjában. Magyarország első diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíj programja Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos szakmai támogatásával indult. A nyertesek teljes tandíj támogatást kapnak állatotthonvezető, telephelyvezető, valamint ebrendész állatgondozó képzésekhez. Az alapítvány 41 fő számára biztosítja az Akela Kutyás Sport Egyesület magas színvonalú hivatalos felnőtt képzéseinek térítésmentes elvégzését. Az ösztöndíjban részesülők állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik a mindennapi gyakorlatban vesznek részt a hazai állatvédelemben, és vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább 5 éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az ösztöndíjasok közül 17-en Kelet-Magyarországról, 15-en Közép-Magyarországról, 9-en pedig Nyugat-Magyarországról érkeznek.
Az időjárásról.
Továbbra is marad a többnyire borult idő, újabb hullámban kell számítani csapadékra. Ónos eső, fagyott eső, illetve havazás is előfordulhat, de az eső sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Szerdán döntően borult idő várható, országszerte időszakos csapadékkal. A legtöbb helyen esőre kell számítani. Többfelé megérénkül, néhol megerősödik a szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebre többnyire 7 és 12 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. Your God of the my dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking, joy and every pain, through balance. You got out of the hills and valleys, and I am not alone.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gáncs Kristóffal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ugye több mint 2,5 évtizede van jelen Kárpátaljon. 1998-ban kezdtük a munkánkat, és azóta egy folyamatos jelenlét jellemzi a segélyszervezetet. És ez a jelenlét ez ugye kiterjedt később egész Ukrajnára 2014-ben.
A Magyarországi Református Egyházmegyében 2026 az imádság éve.
Legelőször én nagyon hálás vagyok azért, mert a Református Egyházban újra és újra valaminek oda szenteljük az éveket, úgy, hogy természetesen minden Isten uralma alatt maradjon. 2024-ben volt az élő ige éve, ez számunkra liturgia alakító is volt itt a gyülekezeten belül.
Apácai Csere János születésének 400. évfordulójára emlékeztek.
Apácai szerintem egy erdélyi kultúra, különösen a magyar kultúra szempontjából egy mérföldkő. Ugyanis az anyanyelven való tanulástól kezdve a szükségessége fölötte szükséges volt, ahogy ő fogalmazott, hát a különböző disziplinák nyelvezetének a kialakításában, akár tudom én a mértani fogalmaknak a magyar nyelven történő megnevezése, de hát úgy is, mint gondolkodó, mint filozófus, mint evangélikus.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
I'm
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával beszélgetünk arról a programról, amely az Amerikai Egyesült Államok anyagi támogatásával valósul meg majd Kárpátalján, amely célzottan a fiatalokat veszi célba, és folyamatosan programokat szerveznek majd számukra. Sportesemények, nyelvi képzések, és még számos tervük van. Aki kérdez, Birta Zoltán.
Az Ökumenikus Segélyszervezet az Egyesült Államok Külügyminisztériumának támogatásával indít programot annak érdekében, hogy tovább segítse a kárpátaljai, illetve az ideérkező belső menekült fiataloknak az életét. Miről van szó, mi van a háttérben?
Az Ökumenikus Segélyszervezet ugye több mint 2,5 évtizede van jelen Kárpátalján. 1998-ban kezdtük a munkánkat, és azóta egy folyamatos jelenlét jellemzi a segélyszervezetet. És ez a jelenlét ez ugye kiterjedt később egész Ukrajnára. 2014-ben tettünk egy nagy lépést, egy ukrajnai bejegyzett szervezeté vált az Ökumenikus Segélyszervezet, és hát amikor pedig a háború 2022-ben kitört, akkor meg sokszoroztuk a jelenlétünket. És azt hiszem, hogy ez az a tapasztalat, aminek a kapcsán az Amerikai Külügyminisztérium bizalmat adott nekünk egy pályázat keretében, és egy $1 millió értékű program tud elindulni most Kárpátalján. Ennek a programnak a célkitűzése a fiataloknak a támogatása, de nem a humanitárius értelemben beszélünk itt, hiszen az Ökumenikus Segélyszervezet ugye számos humanitárius programot is működtet, itt pedig sokkal inkább a képzésről és a sportról van szó. Nem véletlen, hogy ez a program az Amerikai Külügyminisztériumban a Public Diplomacy államtitkársághoz, Sarah B. Rogershez tartozik, és vele volt alkalmam Washingtonban aláírni egy együttműködési szerződést. Tehát amiről itt szó van, az, hogy hogyan tudunk a fiataloknak lehetőséget adni angol nyelvoktatásra, sportra, vezetői képzésre. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jövőbe tekintő programról van itt szó.
Miért pont a fiatalok? Azt gondolom, minden egyes ilyen jellegű projektnek a tervezésekor van egy felmérés, egy igényfelmérés, egy helyzetfelmérés. Miért pont a fiatalokra gondolnak?
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jövő fókuszú program, és talán már magában hordja azt a bizalmat is, hogy majd ha béke lesz, akkor mennyire fontos az, hogy a fiatalok egyrészt legyen motivációt maradni, másrészt legyenek olyan programok, ahol képzést kapnak. Például az angol nyelv fontossága azt hiszem, hogy vitathatatlan a jövő tekintetében, mint ahogy a sport, a mentális egészség is nagyon, nagyon fontos. Itt ugye egy amerikai programról van szó, így például a kosárlabdára nagyon nagy fókusz terelődik majd ebben a programban, illetve általánosságban az amerikai kultúra elemeire, ez az adományozó számára volt nagyon fontos. Mi pedig azt gondoljuk, és ezt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy az ilyen típusú közösségi programok azok önmagukon túlmutatnak mindig, és hozzájárulnak ahhoz a fajta rezilienciához, a fiataloknak a bizalmához, mentális egészségéhez és képzéséhez, ami mindenképpen nagyon fontos a mindennapokban. Az elmúlt években a háború kezdete óta is számos helyen Ukrajna szerte mi használtuk például a nyelvoktatást különböző pszichoszociális programokba. Azt hiszem, hogy talán ebben a helyzetben ez nagyon fontos lehet minden korosztály számára. A program az mindazonáltal még csak most fog elkezdődni, ezért részben még jövő időben kell, hogy beszéljek, hiszen 2027 végéig tart ez az együttműködés, illetve program, és azt reméljük, hogy az együttműködés majd ezen túl is mehet az Amerikai Egyesült Államokkal.
Szűk 2 évről beszélünk, mik vannak terítéken, mi a megvalósulásnak a folyamata, hogyan kell elképzelnünk?
Egyrészt nagyon fontos, hogy iskolákkal dolgozunk együtt. Alapvetően 3 olyan település van, amely részt fog venni ebben a programon, ugye Beregszász mellett Ungvár és Munkács is, és 12 olyan iskolával vettük fel a kapcsolatot, akik majd a diákokkal tudnak bennünket összekötni, illetve együttműködni a program megvalósításában. Vagy 12-24 éves gyerekekről beszélünk, azt hiszem, hogy egy nagyon meghatározó korosztály mindenképpen a jövő szempontjából. Majd most februárban fog elindulni ennek a programnak a kick-off meetinge, úgymond a közös indulás valamennyi érintett, és utána tud elkezdődni majd. Azt hiszem, hogy igazán látványos ez majd a nyári táborok időszaka lesz, hiszen számos nyári tábor is szerepel ebben a programban, illetve azt gondolom, hogy maga a program az folyamatosan jelen lesz majd Kárpátalja életében, is nagy figyelem fogja övezni minden szereplő részéről.
Mik a hosszú távú tervek, és mik a célok, és mik az ennek a két évnek az elképzelt eredménye meglátásuk szerint?
Egyrészt, ami a hosszú távúságot illeti, én azt gondolom, és mi az ökumenikus segélyszervezetként így is tekintünk az ukrajnai munkánkra, hogy nem korlátozódik egy háborús időszakra, hiszen előtte is jelen voltunk Kárpátalján, és a háború után is azt gondolom, hogy a jelenlétünk ott lesz, és bár ott tartanánk már, hogy erről beszélhetünk. Ugyanakkor számos krízisövezetben tapasztaltuk a világban, Iraktól Afganisztánon át, hogy mennyire fontos egy háborús időszakban, illetve egy háborús időszakot követően az a munka, amit a közösségek megerősítéséért tudunk végezni. Tehát mindenképpen elkötelezettek vagyunk abban, hogy hosszú távon jelen tudjunk lenni hasonló programokkal. A washingtoni útunk alkalmával is számos tárgyalást folytattunk olyan lehetséges programokról, fókuszokról, amik ezt a most indult programot követhetik majd. És hát azt reméljük, hogy az a sok száz fiatal, aki pedig ebbe a programba részt veszők majd a program során olyan képzést kaphatnak, ami az ő jövőjük szempontjából meghatározó és fontos lehet.
Nem csak kárpátaljai fiatalokról beszélünk, hanem menekülteknél, illetve belső menekülteknek a bekapcsolásáról is szó van. Ezt hogyan próbálják elérni?
Az ökumenikus segélyszervezet, ugye, ahogy említettem, nagyon hosszú távú együttműködésre rendelkezik Kárpátalján, és mi is tapasztaltuk azt, amit nyilván a hallgatók nálam sokkal jobban tudnak, hogy jelenleg milyen nagy számban vannak jelen belső menekültek ebben a régióban. Így nagyon fontos volt számunkra, hogy ebben a programban is velük is foglalkozunk. Ugye a segélyszervezet ezzel is azt hiszem, hogy tudja segíteni az ő beilleszkedésüket, illetve támogatásukat. Ez azt gondolom, hogy egy újabb eleme, talán úgy fogalmaznék, egy újabb eleme a segélyszervezet ilyen irányú törekvéseinek, hiszen az elmúlt 4 évben azért több száz menekült szállással, lakhatási programmal, humanitárius segítséget is ott voltunk a belső menekültek mellett.
Gáncs Kristóffal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. What I'm up against. I know someone who's here in the midst of it, fighting for me in a battle I can never win, all on my own.
határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent, időzzünk a társaságában. A tematikus év vezérigéje, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A következő beszélgetésből azt tudhatják meg, kedves hallgatóink, hogy a Sátor Aljaújhelyi Református Gyülekezet hogyan kapcsolódik az imádság évéhez, hogyan lesz jelen a liturgiában. Dezső Attila lelkipásztorral. Jászter Beáta beszélget.
2026-ban a Magyarországi Református Egyház meghirdette az imádság évét. A Sátor Aljaújhelyi Gyülekezet hogy van jelen a liturgiában 2026-ban az imádság évében?
Legelőször én nagyon hálás vagyok azért, mert a Református Egyházban újra és újra valaminek oda szenteljük az éveket, úgy, hogy természetesen minden Isten uralma alatt maradjon. 2024-ben volt az élő ige éve, ez számunkra liturgia alakító is volt itt a gyülekezeten belül, ahol a hirdetéseket, nem az ige hirdetés után mondtuk el, hanem a fennálló ének után, hogy az élő igével menjenek haza az emberek a templomból. Van, aki ezt úgy furcsálta, megmondta, hogy jaj, hát előbb hirdetjük meg az, hogy ki mennyit adakozott, meg stb., mint hogy egyáltalán az igét. Aztán végül is a nagyon nagy többség azt mondta, hogy hát ez így sokkal jobb. Hát így nem azzal megyek el, hogy Mariska néni egy tálca süteményt adott, hanem hogy Jézus mit tett értem, és hogy mondják is, hogy még otthon, még az ebédnél is ez volt. És most az imádság évében számunkra egy liturgia alakítás történt megint, amikor bejövünk az újhelyi templomba, akkor azt az éneket énekeljük, hogy szavadra, ó Uram, ím jövök eléd, és üdvöm, véredben keresem, mely folyt sok bűnömért, ó nézd, jövök hozzád, Uram, tekints én rám, most meg hincsd rám szent véredet, mely folyt a Golgotán. És akkor ennek van egy másik verszaka is, és utána a gyülekezet közösen mondja el a templomba érkezés imádságát, imádkozni jöttem ide, szent felséged elejébe, míg itt neved ünnepelem, szívembe szállj be, Istenem, ámen. És utána jön az apostoli szálve és a társaság. És amikor vége van, ugye mi minden egyes istentiszteleten imádkozunk a magyar himnusz szavaival is, minden magyar testvérért határon innen is túl, és ezt követően pedig, hogy legyen egy templomból kimenő imádságunk is, ami keretet ad ennek az egésznek. Azt imádkozzuk most így január 1-től, hogy házamba is jöjj el velem, tedd templomoddá, Istenem. Ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem, úgy viseljem magam, mintha fejem fölött templom volna, mintha mindig Istent látnám, kihez az égbe száll imám. Ámen. És utána jön egy kivonuló ének, ami hát tulajdonképpen egy jól ismert énekünk, immár Isten áldása, kimondatott mindnyájunkra, menjünk örömmel haza, tisztünkre és dolgainkra, stb. Stb. Tehát ezt egy fontosnak tartottam így elmondani, hogy ha már egyszer van egy ilyen lehetőségünk, a Református Egyház elmondja, hogy ez az imádságnak az éve, akkor ez jelenjen meg az istentiszteleteinken, jelenjen meg a liturgiánkban is.
Nagyon szép év elé nézünk, így kérdezem a következő kérdésemet, hogy az imádság évében miért fontos az imádkozás, a zsoltározás?
Az imádság az egyáltalán egy olyan közeledés Istenhez, ami választ fog produkálni az Isten részéről. Innentől kezdve megtanulhattuk ebben a Zsoltárok könyvében is, hogy az imádság az nem egy ilyen vallásos gyakorlat, és elsőrenden nem az. Természetesen az is, de elsőrenden egy kapcsolat az élő Istennel, amikor az ő beszédére hallgatok, és erre valahogyan válaszolok. Az imádság az a különleges idő, amikor Istenről gondolkodhatok, és nagyon személyessé tud válni az én lelkem ebben az Istennel való kapcsolatban. Aztán nagyon jó, hogy az imádság annak is egy kifejeződése, hogy nem vagyok a saját életemnek az ura. Vannak olyan területei az életemnek, ami nincs a kezemben, nem tudok vele mit csinálni. Magyarul az imádság annak is egy eszköze, hogy elismerjem a határaimat, hogy felismerjem, hogy eddig vagyok én, és ezen felül nem tudok mást. Aztán kimondjam azt, hogy én függő viszonyban vagyok, bár a mai ember nagyon szereti a függetlenséget, meg hogy én tudom, meg majd én csinálom, de aztán nagyon sok esetben meglátjuk azt, hogy hát csak csinálnám, meg gondolnám, de a valóság az egészen más, és egy imádság mindig segít abban, hogy az önelégültség az valahogy napvilágra kerüljön, hogy mikor olvassuk a farizeus és a vámszedő imádságát, akkor hallat adok, hogy nem vagyok olyan, ilyen, meg olyan, és amikor az ember önmagát hallja így megnyilvánulni, akkor ott egy tényleg komoly szégyen van, hogy te jó ég, hát uram, bocsáss meg, hát semmivel nem vagyok különb, megváltásra szoruló gyermeket vagyok. Aztán az imádság az egyben egy hitvallás is, hogy nálad nélkül, uram, én semmit nem cselekedhetem, én a tied vagyok. Aztán nagyon fontos az, hogy amiközben az ember imádkozik, a saját szíve formálódik, a saját lelke élete formálódik, és egyre jobban rádöbben arra az ember, hogy de jó, hogy nem az én akaratom történt meg, hanem a tied. Hogy egyre jobban megtanuljuk ezt kimondani, miközben imádkozunk. Vágyunk az Isten előtti tisztaságra mondjuk, vagy az éles látásra, a hallófülekre, a látószemekre, és ezek mind-mind az Isten akaratával egyező dolgok, és azt mondjuk, hogy Uram, akkor történjen meg az akaratod az én életemben is. Az imádság azért is fontos, mert a terheket le lehet tenni valaki előtt. Aki azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Tehát nagyon jó, hogy megtanít arra, hogy nem kell cipelnem a terheimet egyedül tovább, nem kell nyomás alatt élnem, nem kell keserűségben élnem, nem kell a kiégéssel küzdenem, hanem ezt valakinek át tudom adni. Valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy az imádság az egy ilyen rakodó part, ahol ilyen teher átadó dolgok vannak. Még Hollandiában, amikor voltunk, akkor láttuk, hogy vannak ilyen kikötői nagy daruk, hát körülbelül ezekre lehetne hasonlítani az imádságot, hogy megérkezek én a kikötőbe megrakodva mindenféle terhekkel, és akkor ezek a daruk, ezek szépen lassacskán leemelgetik a dolgokat. Tehát nem kiborítják a hajót, nem egyszerre jön ki, hanem egyesével, akár az Elbán, amikor voltunk, akkor ott is ezt láttuk ott Hamburg kikötőjében. Tehát ez egy ilyen teherátadó állapot, mondhatom így is, egy kikötő az Isten dolgai felé. Aztán a megújulásnak a tere is, az imádság, ahol helyre lehet állni egy kapcsolatban. Azt mondja, ha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz ő, és megbocsátja minden vétkünket, mondja a Jánosi első levél. Ugye, ha nincs imádságban bűnvallás, akkor a bűn az ilyen elhallgatásra kerül, és annak nem lesz jó vége, erről mondja már a példabeszédek könyve is, hogy aki elhallgatja, annak nem lesz jó vége, de aki megbánja, megvallja és elhagyja, annak az Úr megbocsát. Hogyha nincs bűnvallás, akkor a lelkiismeret meg tud keményedni, a szív kérgesedik, és a hit az kiüresedik. Innentől kezdve akkor nincs miről beszéljünk. Tehát tulajdonképpen a megújulásunknak egy rendkívül fontos, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, eszköze, amikor meg tudom fogalmazni a saját szavaimmal azt, hogy rám milyen hatással volt az Isten igéje. Aztán valahogy az imádság az egy Krisztusban való életgyakorlat legyen, hogy ő él, hogy ő közben jár, hogy ő esedezik értünk, hogy bennünk lakik, és innentől kezdve egyfajta ilyen bizonyság tétellé válik önmagunk számára is az imádság. Nem azért imádkozom, mert az Istennek annyira nagy szüksége van az én imáimra, hanem pontosan azért, mert egyszerűen a lelkem nem tud nem reagálni arra, amit kapott a Krisztusban. Pontosan ezért az imádság az engedelmesség, a hit gyakorlata. Azt mondja a Tesszalonikai levélben Pál apostol, hogy szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, és az Istennek békessége, mely minden értelmet be fogja tölteni a ti szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. És azért, ha már ilyen sok mindent felsoroltunk, hogy miért fontos imádkozni, akkor legyen egy ilyen nagy pont, egy nagy felkiáltó jel az utolsó, hogy ha elmarad az imádság, ha lassan elsorvad az imádság, vagy kiüresedik az imádság, akkor van egy keserű tapasztalata ennek, hogy a hit az ilyen elméleti síkra terelődik. Onnantól kezdve a hitet már nem megélem, hanem beszélek a hitről, agyalok, okoskodok, így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, stb. És teljesen elszakadtam a valóságtól, és imádság nélkül nincs igazi szolgálat sem. Nyűg lesz a szolgálat. Luther olyan aranyos volt, amikor azt mondta, hogy ma sok dolgom van, úgyhogy majd kicsit többet kell imádkoznom. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy mennyit tesz ránk Isten egy nap, akár egy misszióban, akár a diakóniában, akár az ige hirdetésben, vagy a lelki gondozás bárhol, akkor ha tudom, hogy sok a feladat, akkor szabad ezt mindet odavinni Isten elé. Ez valahogy erre utal Luthernek ez a kedves mondata, hogy ma sok dolgom lesz, ma többet kell imádkoznom. És az Istennel való kapcsolatunk jege vékonyodik el. Most napokban olvastam, tegnap olvastam, hogy befagyott a Balaton végre, nem tudom, 9 év után, és akkor mindenkit óvva intenek azért attól, hogy rámenjen azért erre a jégre, mert életveszélyesbe szakad. Na most ennyire, beszakadó, életveszélyes állapot az, amikor az embernek az imádsága az Istennel való kapcsolatában ilyen vékony jéggé válik. Tehát, hogy innentől kezdve, ha az Istennel való kapcsolatom így megkopik, akkor utána nem találom a kegyelmet, akkor onnantól kezdve nem találom az örömömet, nem értem, miért járjak templomba, nem értem, miért kell az igét olvasni, nem értem, hogy amikor felhangzik a hívás, hogy jöjjetek én hozzám minnyien, hogy minek menjek oda, meg most hideg van, meg nem tudom. Tehát amikor így elvékonyodik a jég, Isten is én köztem, mert az imádságom ennyire, elsorvad, akkor ez mindenre kihat, az egész életemre kihat. Tehát nem az Istennek van szükség az imára, hanem nekünk.
Az elmúlt percekben Dezső Attila lelkipásztorral az imádság évéről beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
I shouldn't be alive. My future was 6 feet under, 1 foot in the grave, no hope to be saved. I shouldn't be alive. But I'm a miracle child, defied every diagnosis, and as close as it came, I can stand here and say I'm a miracle child. Death, where is your sting? My Savior's word is final. I am resurrected, blood protected. I am a miracle child. You're facing the odds. If you think you're beyond his saving, there's no life he can't raise. No, your wounds aren't too great. He's a miracle God.
testimony. You're the one who turns a dead end story to a living, breathing testimony.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Apácai Csere János születésének 400. évfordulója alkalmából megnyitották az In Memoriam apácai kiállítást az Apácai Galériában január 29-én. Az alkotásokon keresztül a múlt összekapcsolódik a jelennel, amelyek megtekinthetőek március 3-áig. A kiállításról Székely Géza, képzőművészt kérdeztük, a riporter Bálint Enikő.
Apácai 400, és ismét itt vagyunk a 400. évfordulón is egy kiállítás keretében. Mi volt a témakör, mert láttam, hogy mindenféle technikával láthatunk a kiállításról.
Nyilvánvalóan Apácaira emlékezünk, az ő sokoldalú szellemiségére, életútjára, meg hát a maga a fizikai, mondjam, jelenléte is nagyon érdekes Apácainak, mert nem maradt rá hitelésnek nevezhető portré, és akkor így az évszázadok folyamán sokan próbálták elképzelni, mi is sokan közülünk, többen is megpróbáltuk elképzelni Apácainak a arcát, a fizikai mi voltát, és ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy az Emme írtette meg, illetve a Csernátoni Ika képzőművészeti alkotóműhely. Tehát lényegében két helyről érkeztek a munkák. Amúgy nem csak Erdély viszonylatban, hanem Magyarországról is érkeztek alkotások, mondjam így bevett szokás szerint. És ez alkalommal majd, ez még nem nyilvános, de át fogjuk adni a Székely Bertalan díjat is ilyen Emme tárlat kapcsán. A témakörnek leginkább megfelelő alkotást szoktuk díjazni.
Pontosan hány helyről érkeztek be pályamunkák?
43 alkotó, Szatmártól elegészen Székelyföldig, Debrecen, Budapest, Miskolc, tehát egy eléggé nagy szóráskörből érkeztek. Mondom, 43 alkotó, tehát az egy meglehetősen szép számú részvételt mutat.
Tudna mesélni a technikákról, amit itt láthatunk?
Nagyon változatos első rápillantásra, mint ahogy a tematikus megközelítés is nagyon-nagyon változatos. Tehát bevezetőben már úgy próbáltam érzékeltetni, az absztraktól elegészen a figuratív megközelítésig, és nyilván, mint eszmeiség is nagyon sokrétű ez az alkotás. Úgyhogy a figyelmes nézőnek alkalmat nyújt arra, hogy elgondolkozzon, meditáljon Apácai életútjával kapcsolatosan, és ahogy mondtam, tényleg egy nagyon sokszínű és az erdélyi művelődés történet, tehát meghatározó személyiség Apácai. És hát nyilván talán ugye egyetlen botunk, fegyverünk az anyanyelv, ezzel tudnám az ő életútját megfogalmazni, ugye a Kányádi Sándornak a híres soraival.
Láttam az alkotások között, hogy van merengő, van vidám, van szomorkás. Igazából ez egy egész életút. Van-e olyan alkotás, amelyik most kivételesen itt, ahogyan végigjárunk, a kedvencem.
Az a helyzet, hogy végül is mindenik a maga nemében nekem, hanem nem is kerültek volna kiállításra. Tehát azok, amelyek kiállításra kerültek, szerintem nagyon is illeszkednek a témakörhöz, és általában olyan munkát küldenek az alkotók, amely alkotások képviselik őket. Tehát igénytelenül nem hiszem, hogy valaki is beküldene egy alkotást. Tehát én szerintem mindenik egy bizonyos szintet megüt, és nyilván ez már a befogadótól függ, hogy melyik mellett vagy mely alkotások mellett kötelezi el magát. Tehát nekem is vannak persze kedvenceim, de az mondjam így magánügy.
Volt-e sorrend, ami alapján felállították, vagy hogyan induljon el a látogató, aki belép a terembe?
Nincs, ez lényegében egyfajta. Persze, ugye itt a fő falon inkább, ezen a falon inkább azt, ahol közvetlenebből kapcsolódik a lapácai arculathoz, fiziognómiailag például, vagy egyáltalán, mondjam így, ez egy ilyen konkrétabb közelítést látható, de hát aztán itt persze helyel közel, például vannak nagyon érdekes fotók, amelyek Apácán születtek, tehát a szülőhelyén, úgyhogy jó néhány résztvevőt az inspirált, hogy elmentek Apácára, és akkor ott a helyszínen merítkeztek meg, és így küldték el ezeket az alkotásokat.
Az alkotások közül van-e olyan az, ami az alkotásokban közös az apácai életútban, ahol mindig, mindenhol megjelenik, mindegyik alkotásban?
Nem tudnék olyat mondani, talán azt, hogy gondolatiság, meg a törekvés, hogy tényleg kapcsolódjon apácai témakörhöz. Ugye in memoriam, apácai Csere János. Ez a téma, és akkor nyilván mindenki a maga módján, a maga eszközeivel megpróbált rácsatlakozni. És ez a közös, ez tartja össze tulajdonképpen a kiállításnak a, mondjam így, a miben létét.
Azok, akik most nincsenek itt ezen a kiállításon, lesz a lehetőségük még megtekinteni?
Hát természetesen munkanapokon 15 óra és 20 óra között, szombaton pedig 10 órától este 8-ig. Ugye itt délelőtt oktatás folyik, tehát délután 3-tól lehet jönni, és egészen este 8-ig meg lehet tekinteni a kiállítást.
Mit jelent ez az iskola számára, hogy meg van szervezve ez a kiállítás, és milyen előkészületek kellettek? Arról hát, tudna mesélni?
Igen, mondjuk ez hagyományos egy már, mert mondjuk az Apácai Galéria az most már 26 éves, 2000-ben alakult, és évente 10-12 kiállítás szokott lenni. Hamarabb évente két tematikus tárlat, például ugye Jókaira emlékeztünk, azelőtt meg Petőfi Sándorra, és így tovább. Tehát ilyen jelentős személyiségekre szoktunk emlékezni.
Mint képzőművész, hogy jellemezni Apácai Csere Jánost a 400. évfordulón?
Hát Apácai szerintem egy erdélyi kultúra, különösen a magyar kultúra szempontjából egy mérföldkő. Ugyanis az anyanyelven való tanulástól kezdve annak a szükségessége, fölötte szükséges volt, ahogy ő fogalmazott, hát a különböző disziplinák nyelvezetének a kialakításában, akár tudom én a mértani fogalmaknak a magyar nyelven történő megnevezése, de hát úgy is, mint gondolkodó, mint filozófus, mint evangélikus, teológus, nem beszélve az, hogy a nyugati szellemiséget, ugye a holland polgárosodott szellemiséget igyekezett itt meggyökeresztetni, és hát mint kartián és puritán, puritanizmusnak az úttörőjeit Erdélyben, és bizony nem volt könnyű dolga, mert aki ismeri az életútját, azt tudja, hogy talán a korai halála is ennek tudható be, a sok nélkülözésnek, a sok üldöztetésnek, akár meg nem értésnek. Na de hát, hát ugye az egyik alkotó például itt vajon megérte, hát az egyik alkotásnak éppen ez a címe, nem szó szerint. Én azt hiszem, hogy igen.
Az elmúlt percekben Székely Géza képzőművésszel beszélgettünk az Apácai Csere János születésének 400. évfordulója alkalmából készült alkotásokról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Upon your mighty name, so let the rain fall.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
A hitéleti képzések műhelye.
felvételi.drhe.hu
Reklámot hallottak.